Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat itt a Sportértékben, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Hát ahogy már arról minden sportszerető és a sportot valamelyest is követő ember értesült, megvan Magyarország első egyéni olimpiai bajnoki címe téli olimpiai játékokról. Liu Shaoang 500 méter egyéniben győzött a rövidpályás gyorskorcsolyázók között, és itt van velünk a mai sportértékben elsőként Knok Viktor, olimpiai bajnok, rövidpályás gyorskorcsolyázó. Szia, üdvözöllek!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
Összességében pedig a magyar short track csapat egészen elképesztő, minden várakozás felülmúló, két bronzérmet és egy aranyérmet szerzett. Fogunk beszélgetni mindenről, mert tényleg nagyon sok beszédtémát szolgáltattak a gyorskorisok itt az elmúlt időszakban. Liu Shaoang 500 méteres győzelme, rajtszél győzelem volt, ezt sokan kiemelték mondjuk. Nagyon másképp nem is lehetett volna, hiszen azért ezen az 500 méteres távon a taktikának olyan sok helye nincsen, nem?
Igen, de hát ugye a negyed döntőben és az elődöntőben is előznie kellett. Mind a kettőt hibátlanul, makulátlanul, rezzenéstelenül csinálta meg. Tehát videózni nem kellett a bíróknak miatta, össze se ért az ellenfelével, és ami nagyon kritikus az előzéseknél, hogy a következő kanyarban nem sodródott ki, nem lassult be, nem tudták visszaelőzni, úgyhogy mind a három futása, bár picit más-más, de a maga nemében hibátlan volt. És igen, a döntőbe ugye azért volt egyes pálya, mert övé volt a leggyorsabb idő az elődöntők során, így onnan viszonylag egyértelmű volt taktika, el kell rajtani első helyen, és végigvezetve meg kell nyerni, és ez így könnyűnek hangzik, meg ez a legegyszerűbb forgatókönyv, de ezt ott akkor ezek az ellenfelek mellett megcsinálni, ez hatalmas meló volt, és bravúr volt.
Nagyon jó volt egyébként olvasni, hogy Liu Shaoang utólag azt nyilatkozta, hogy felébredt aznap, és érezte, hogy ma olimpiai bajnok lesz. Ugye te a csapattársa voltál, együtt nyertetek olimpiai bajnoki címet. Ő milyen típusú versenyző, mondjuk a testvérihez képest, Liu Shaolin Sándorhoz képest, ők hasonló mentalitások, vagy azért van közöttük különbség?
Szerintem nagy különbség van azért köztük. Áldó egy sokkal csendesebb, visszahúzódóbb típus, sokkal jobban befelé fordul egy érzékeny ember egyébként. Úgyhogy azért nagy különbség van, de szerintem azért ez látszik is a médián keresztül, hogy nem ugyanolyan habitusú a két versenyző.
És szerinted abszolút benne volt a pakliban, hogy ő ilyen jól fog szerepelni? Ezt azért is kérdezem, mert kiváló korcsolyázóról van szó, de hát ugyebár itt a COVID-helyzet miatt ő később tudott kiutazni, ez akár gondolhattuk volna azt is, hogy meg fogja zavarni az ő olimpiáját.
Azt látod az egész azonban, hogy korizásra és fizikai állóképességre és erőnlétre rendkívül jó állapotban van, tehát tényleg nagyon könnyedén mozgott az egész világkupa szezon során. Nagyon sok hibát vétett viszont versenyzésben, rengeteg kizárás gyűjtött, ritkán tudta kikorizni azt, ami benne volt. De a formáját látva egyértelműen benne volt, hogy ő itt az olimpián tud egy nagyon nagyot futni, hogyha ha fejben összerakja magát, és pont ezért volt egy picit aggasztó ez a COVID-helyzet, hogy ugye később tudott csak kiutazni sokat után, mert ez azért meg tudná zavarni az embert, azt gondolná az ember. De őt nem tette, és túl tette magát rajta, és ennek ellenére teljesen, még az egész olimpiája hibátlan volt. Az 1000 méteren ugye azt megnyerhette volna, hogyha nincsen visszafújva, a futam nagyon jó helyzetben állt addig. 1500-on is nagyon közel volt a dobogóhoz, 500-on meg mester ilyen ugye megnyerte, tehát azért benne volt, és tényleg az volt a kérdés, hogy azon a napon, amikor az érmeket osztják, azokban a futamokban, azokban a pillanatokban kijön-e belőle az, ami benne van.
Tehát mindösszesen egy 23 éves sportolóról beszélhetünk, úgyhogy ez bőven két olimpiai szereplés még benne van.
Igen, nagyon fiatal, ugye kicsit olyan emlékeztetnie kell magát az embernek, így korisbereken belül is, hogy ugye kettő olimpián túl van két olimpiai bajnoki címe, és mellette kettő bronzérme is. Csak 23 éves, tehát nagyon-nagyon fiatal korcsolyázó, de hát mondhatjuk szerintem azt nyugodtan rá, hogy korszakos zseni, tehát azért tényleg mindent elért, amit el lehet érni.
Egyébként, így van, egyébként itt az 500 méteren is volt egy kiugrás a rajtnál, ez sem zavarta meg őt. Mennyire szokott ilyenkor egyébként zavaró lenni ez a visszafolyás? Mert ugye azt hiszem a kommentátor elmondta, hogy lehetett számítani arra, hogy lesz kiugró, szóval ez így mentálisan ez ilyen fura, hogy oda kell koncentrálnod a rajtra, de egy kicsit ott kell lenni a fejedbe, hogy lehet, hogy nem ez lesz az egyetlen rajt.
Szerintem szerintem minden rajtra úgy kell készülni, mintha az lenne az egyetlen rajt, hiszen nem lehet pár százalékot se visszavenni a koncentrációból és a felkészültségből. Ez megszokott, 500 méteren vannak kiugrások, tehát ez hozzászoktak a versenyzők, és abszolút nem zavarja meg őket. Igazából ami még fontos ilyenkor, hogy még azt se zavarja meg az embert, hogy esetleg valaki kiugrik, és mégse lövik vissza. Tehát az szokott lenni egyszer-egyszer hiba, hogy az ember nem csak saját magára figyel, nem csak azt csinálja, amit a starter mond, hanem koncentrál másra az áldót, de nap semmi nem zökkentette ki.
Még az is nagyon érdekes lehet, hogy tényleg nagyon kell figyelni arra, hogy ne legyen kontakt. Itt a legutóbbi sportértékben Mezei Dániellel, ugye Liu Shaolin Sándor visszafújt olimpiai bajnoki címéről már beszéltetek sokat. Ez mennyire van benne a rövidpályás gyorskorcsolyázókban, hogy amikor beér a célba, még nem kezd el amúgy teljesen 100%-on örülni, vagy elfogadni, hogy ez a végeredmény?
Ez attól függ, hogy milyen volt a futam. Tehát lehet azt érezni, hogy mikor kell egy picit izgulni. Ugye Sanyin láttuk 1000 méteren, hogy azért nem egy önfeledten tombolás volt a várakozás, amikor kihirdetik a hivatalos végeredményt. Míg Áldó ugye nem ért például senki az egész 500-on. Tehát, hogy ő nyilván nem tudja, hogy mögötte mi folyik, de azt tudta, hogy ha videóznak, az nem miatta van, mert ő senkihez hozzá se ért, ő egy tiszta futamot futott legelől, úgyhogy ilyenkor lehet örülni, de ez ugye a körülményektől függ, hogy mennyire lehet szabadjára engedni a hivatalos eredmény hirdetéséig.
Én bevallom, meglehetősen laikus vagyok gyorskorcsolyában, rövidpályás gyorskorcsolyában, amikor Liu Shaolin Sándor futamát visszajátszották, akkor én azt hittem, hogy úgymond pálya elhagyás miatt kellett őt kizárni. Ez a pálya elhagyás, ez létező fogalom így short trackben?
Ez létező fogalom, de nem igazán tudom, hogy...
Hát ott, hogy ott a belső körön belül volt egyszer, hogy mindkét korcsolyája beszaladt.
Az nem számít pálya elhagyásnak, csak az minősül, hogy a kanyarban a pályát jelző bújákat valaki belülről kerüli meg. Igazából az egyenesben az a vonal, ami összeköti a bújákat, az csak egy ilyen a bíróknak van, és arról szól nagyjából, hogyha valaki egy előzést a vonalon belül fejez be, akkor az ő felelőssége, hogy abszolút tisztán érjen vissza a pályára, de pályahagyásnál nem számít az a vonal abszolút.
Uh-huh. Értem, köszi, hogy ezt elmagyaráztad. Összességében azt hiszem, hogy abszolút elégedett mindenki, a csapat, a szurkolók nagyon elégedettek, és én meg bevallom őszintén, nagyon örültem annak a szurkolói reakciónak, hogy itt a váltó úgymond kudarca után sem kezdte el senki igazából szidni a fiúkat, hanem mindenki mellettük volt, mert tényleg ott volt egy nagyon balszerencsés váltás, ugye John Henry Krüger között és Nógrádi Bence között. Összességében szerinted is, hogy te is ezt érzékelted, hogy a szurkolók még itt is a csapat mellett álltak?
Hát volt azért ott egy kis megosztottság, főleg ugye a nyilatkozatok miatt sajnos.
Hát igen, az utólag, az mennyire volt szerencsétlen szerinted a Liu Shaolin Sándortól?
Hát nyilván az egy versenyhevében adrenalin, csalódottság, felfúzódott állapot, minden benne van. Nehéz ezt azért felrúni szerintem bárkinek. Nyilván, hogyha újra csinálná az interjút, akkor biztos vagyok benne, hogy egészen más dolgokat mondaná és más dolgokra fókuszálna. De az, hogy a csapatot, akinek volt még egyéni, ez se befolyásolt. Túlélték az 1000 méteres tortúrát ott a bírókkal, túlélték a váltó sikertelenségét, és Áldó ezek után tudott olimpiát nyerni. Tehát tényleg az, hogy se a koronavírus, se a késői kiutazás, se a bírói döntés, se a váltó kudarc, őt semmi nem tudta megzavarni, és tényleg olyan higgadt tudott maradni, hogy aznap nem férhetett kétség hozzá a döntő előtt, szerintem már semmi, hogy ezt ő fogja nyerni.
Egyébként a váltóval kapcsolatban ott lehetett olvasni, hogy egyrészt az edzői stáb kicsit a váltásokat megvariálta, és ott futam közben is volt egy változtatás, lehet egyáltalán változtatás, hiszen ott tényleg nagyon pörögnek az események.
Igen, ugye a váltásokat megvariálták, és picit máshogy csinálták a futam elejét, de ami nekünk a vesztünk lett, ott volt egy Nógrádi Bence, az másfél kört ment volna, ahol a váltás történt. És volt egy pici lemaradás, amit én így külső szemlőként még nem éreztem nagyon durvának vagy túlzónak. Előfordulnak egy ilyen hosszú versenyen kisenő lemaradások. Viszont az edzők megpróbáltak belenyúlni, és megpróbálták Bencét levenni egy körre, és valószínűleg a terv az lett volna, hogy John Harry megy kettő kört. ilyenkor úgy megy, hogy John Henry ugye kicsit jobban tud figyelni, mert ő nem aktuálisan korizik, neki bekiabáltak, hogy menjen ki félkörrel hamarabb. Ugye, amikor az ember egy bizonyos íven gyorsul, nem is egyszerű félkörrel hamarabb hirtelen kimenni, mert nem, nincs még meg úgy az embernek a tempója, nem olyan íven van, nem ott van a pályán, ahol pont kéne. Így ő sem ment ki szerintem a körülményekhez képest hibátlanul. Bencihez meg abszolút nem jutott el az információ, és volt egy tanástalanság egy pillanatra, amit nem sikerült talán legjobban lereagálni, és ugye nem tudta Bence átadni a lendületet. Ugye a váltás megtörtént, csak nem tudta meglökni John Harryt, hanem pacsisztak volna, a hátát megfogta, és utána John Harry magától gyorsult tovább, és ugye ebből egy akkora hátrány gyűltött össze ott 10-11 kör magasságában, hogy nem tudták már ledolgozni a fiúk.
Egyébként a szabályok ezt abszolút lehetővé teszik, hogy egy korsolyázó mondjuk csak egy kört menjen, most mondok egy ilyen nagyon szélsőséges esetet, azt is megengedik például a szabályok, hogy a négyből csak három korsolyázó szerepeljen ténylegesen, vagy teljesítsen kört, vagy azért olyan minimum szabály van, hogy mindenkinek mennie kell.
Ez az a minimum szabály, hogy mindenkinek versenyben kell lennie. Nincsen megszabva, hogy mennyit, hányszor, nincsen megszabva, hogy hol kell váltani, hányszor kell váltani, semmi, mindenkinek versenyben kell lennie. Tehát egészen extrém esetben az is lehet egy junior versenyeken még elő-elő fordul, hogy valamilyen kisgyerek csak egy kettő lépést megy, gyorsan leváltják a nagyobbak, mert éppen úgy jönnek ki a korosztályok, és igazából csak kevesebben csinálják végig a váltót, de ugye versenyben volt a negyedik ember is, tehát ott váltanak a csapatok, ahol akarnak, és akkor, amikor akarnak.
Most itt az interjú előtt visszaolvastam egy interjút veled, készítette a Nemzeti Sport, amikor visszavonultál, azt mondtad, hogy most már ez biztosan kijelenthető, hogy 100%-ot kell nyújtani a válogatottság eléréséig, és az sem biztos, hogy elegendő, mert hogy annyira erős a mezőny, olyan sokan aspirálnak a Liu testvérek mellett, meg John Henry Krüger mellett a csapatba kerülésre. Ezt tartod, vagy azóta, és ez a nyilatkozat ez 2 éve született, azóta még erőteljesebb lett a tolongás a válogatott környékén?
Igen, olyan létszám van felnőtt férfi válogatottnál egyelőre csak, hogy ki kell harcolni a csapatba kérdést. Amikor én koriztam, akkor a válogatott mondjuk 6 versenyzőből állt, és 5 abból vittek ugye a versenyekre, tehát nem igazán kellett válogatódni. Most viszont a 6-ba kerülésért 10-12 versenyző száll harcba egy válogató versenyen, és nyilván ott azért mindenkinek a maximális tudását kell nyújtani, hogy csapatba kerüljön.
És végezetül az is nagyon érdekes, hogy gondolom a körülmények teljesen összehasonlíthatatlanok, és itt most nem is feltétlenül infrastruktúra körülményre gondolok, hanem csapat szervezése, csapat menedzselési körülményekre is gondolok, amikor például a 2006-os téli olimpián jártál, az összehasonlítva a mostanival, mennyivel volt kevésbé profi a körülményeket tekintve?
Hát nem nagyon lehet összehasonlítani, tehát hogy akkor egy ilyen nagyon-nagyon lelkes csapat volt, kevesen csináltuk, próbáltunk nagyon sokat tanulni külföldiektől máshonnan, rengeteg forgalommal és kitartással próbáltuk lerülenteni ezt a sportot. Most meg úgy működik az egész, mint egy Forma 1-es csapat, tehát olajozottan mindenkinek megvan a helye, mindenre gondolom van, és még annál is többre, úgyhogy ezt nagyon-nagyon nehéz lenne párhuzamot találni a kettő között.
Az elmúlt percben Knoch Viktor, rövidpályás olimpiai bajnok, gyors korsolyázó volt a vendégünk a Sportértékben. Köszönöm szépen, szép napot, szia!
Én is köszönöm, szia!
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
A Los Angeles Rams nyerte a Super Bowl-t, miután az 56. NFL bajnoki döntőben 23-20-ra legyőzte a Cincinnati Bengals-t. A Kalifornia együttes hazai pályán Los Angelesben az utolsó támadásával fordított a második félidő elejétől előnyben játszó Bengals ellen. A győztes touchdown-t Matthew Stafford passza után Cooper Kupp szerezte, akit utána a döntő legértékesebb játékosának is megválasztottak. Legutóbb 2019-ben Julian Edelman lett elkapóként Super Bowl MVP, általában irányítók kapják a díjat. Legutóbb például a visszavonuló sportági legenda Tom Brady nyerte meg az elismerést. A Los Angeles Rams 1999-es, még St. Louis-i színekben elért győzelme után története során második alkalommal hódította el a Vince Lombardi trófeát, míg a Bengals ezzel már a 3. Super Bowl-ját is elveszítette. Számos rekord kapcsolódik az NFL nagy döntőhöz. Becslések szerint az idei Super Bowl-nak lehetett a valaha volt legnagyobb nézettsége, de rekord dőlt a sportfogadásokban is, ezt írta a CNBC. A Predict HQ adatai szerint 117 millió nézője lehetett a rangadónak. A korábbi rekord 2015-ben íródott, amikor Tom Brady szereplésével a New England Patriots játszott a Seattle Seahawks-szal. Az amerikai Szerencsejáték Szövetség várakozásai szerint több mint 31 millióan fogadtak, majdnem 8 milliárd dollár értékben a vasárnap éjjel zajlott mérkőzésre. De ezen kívül is számos érdekesség fűződik a mérkőzéshez, na meg egy elmaradhatatlan halftime show, amit Somodi Evelinnel értékeltünk röviden. Megszokhattuk, hogy az NFL-ben, illetve az amerikai sportokban mindig próbálják nagyon show-szerűen megcsinálni az adott összecsapásokat, hát hogyha pedig show szórakoztatóipar, akkor a Super Bowl halftime show-ja, félidei zenei produkciója az egyik legkiemelkedőbb. Az idei, legalábbis a kommentárok szerint, és Evelyn, te megnézted, személyesen is visszanézted ezt a show-t, egészen fergetegesre sikeredett, osztod ezt a véleményt? Egy sztárparádé volt itt.
Igen, nekem nagyon kellemes negyed órán volt az imént a szerkesztőségben, egy jót bulisztam igazából a felvételre így utólag is. Ehhez hozzátartozik, hogy hip-hop rajongóként persze azért nyilván másképp állok ehhez, de szerintem egy nagyon jó hangulatú kis koncert volt, nagyon jó koncert élmény, hiszen tényleg a legnagyobb nevek váltották egymást.
Kik voltak, akik felléptek a stage-en?
Volt Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent és Mary J. Blige voltak a kiemeltek, illetve Kendrick Lamar, aki egy viszonylag újabb hip-hop világsztárnak számít.
Egyébként a félidei szereplők alaposan megdobták a jegyárakat is. Egészen elképesztő. Igen. Olvastam, hogy átlagosan, majdnem 2 millió forintot kellett kifizetni egy jegyért, egy belépőjegyért.
És ez még a belépőbb szint volt igazából, de volt ilyen 6 millió forint környéki valahol. Is. Igen, igen.
Egyébként az első Super Bowl-on 12 dollárba került még egy jegy, a 27. nagy döntőn, amikor egyébként Michael Jackson volt a félidei sztár, 175 dollárt kértek el átlagosan egy belépőt.
Akkor már egy kicsit megugrott azért.
Igen, és a most még 6300 dollár, tehát a Super Bowl elképesztően a számokról is szól. Például a Los Angeles Rams egyik sztárja, Odell Beckham Jr., aki az első touchdown szerezte, egy 200 ezer dollár értékű cipőben lépett pályára, több mint 1400 gyémánt díszítette a lábbelit, hát ez is elképesztő. Meg ugye azt hiszem pont te írtad meg múlt héten, hogy az átlagos reklámidő is hihetetlen magasságokba kúszott annak az ára.
Igen, itt nagyjából egy fél perces reklámidőért 2,2 milliárd forintot kellett fizetni, ami a korábbi évhez képest is egy óriási ugrásnak számít egyébként.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
És ennyi fért a Sportérték első részébe, de maradjanak velünk, hamarosan jövünk vissza a folytatással.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.